A vonalban itt van velünk Bodnár Bence, szabadúszó, kreatív stratéga. Szia Bence, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Hadd legyen egy olyan kérdésem, még mielőtt belekezdünk a beszélgetésünkbe. Most Berlinben értünk el téged. Berlinben mit csinálsz?
Én itt élek már 7 éve, és mint mondtad, én szabadúszó kreatívként dolgozom, ez néha kreatív igazgató, néha kreatív stratéga, jelenleg éppen a TikToknál vagyok már jó néhány hónapja kreatív stratégiai szerepben. 2015-ben jöttem ki annó, én az utolsó munkám a DDB Budapest volt, és azóta itt voltam különböző ügynökségeknél, de a pandémia elejé óta szabadúszással foglalkozom.
Amiről veled szeretnénk beszélgetni, az a reklámokban felelhető sztereotípiák, és a sztereotipizált karakterek. Ez szerintem nem csak Magyarországon, hanem mindenhol a világon felelhető. Valamiért egyébként én úgy érzem, hogy javítsatok-e nem így, vagy Magyarországon ez még erősebb. Tehát a sztereotípiák azok érthetők, felismerhetők, gyorsan rájuk lehet csatlakozni, de vajon miért van az, hogy akár anyukák, apukák, vagy ilyen ízes beszédű vidéki emberek, gyógyszertárba járó nyugdíjasok, szomszédok, szóval hogy vannak ezek ezek a tipik karakterek, hogy ezeket mai napig használják a reklámokban. Miért van ezekre szükség?
Nem tudom, hogy erre szükség van egyszerűen. Lehet, hogy ez a reklám szakma beidegződése. Szerintem az fontos megemlíteni, hogy a magyar piac elég homogén. Nincs túl nagy diverzitás, mondjuk úgy, mind vagy több ilyen rossz szemszögből. Vagy ha mondjuk belegondolunk abba, hogy Berlinben csak itt látszom metrón, akkor a reklámkampányok is jóval színesebbek, mondjuk úgy, mind karakterek szempontjából, mind rossz szempontból, például vallási szempontból. Tehát szerintem a magyar piacon többnyire amiatt alakultak ezek a sztereotípiek, mert igazából nem nagyon tudsz diversifikálni karaktereket illetően. Azt nyilván hozzá kell tenni, hogy a reklámkampány, hogyha mondjuk TVC-kről beszélünk, akkor van mondjuk 30 másodpercre, hogy át egy üzenet, tehát megpróbálsz minden olyan verbális és nonverbális információt felhasználni arra, hogy átadod az üzenetet, és hogyha egy karaktert használsz egy kommunikációban, akkor te igazából már választasz egy célcsoportot önmagadnak, vagy a saját termékednek. Gondolom, emiatt alakult ki ez a karaktertipizálás, ahogy te mondtad.
Mielőtt készültünk erre a beszélgetésre, arról beszéltünk, hogy megfelteszük a kérdést neked, hogy utoljára mi volt az az indok, amikor egy karakterbe kezdtél gondolkozni, mi volt a feladat, mi volt az utolsó ilyen karakteres munkád, mi volt a gondolat mögötte?
Két témát hoznék fel. Az egyik ugye pont a jelenlegi munkaadóm miatt ugye a TikTokon nagyon jellemző a különböző, hogy úgy hívják, hogy nem influencernek hívják a TikTok kreatorokat, hanem kreatoroknak, ugye. És nagyon sokszor van olyan, és ugye a TikToknak az elsőleges nyelve a humor, hogy ezek a kreatorok különböző karaktereket aggatnak önmagukra, és ez a karakter az ő első számú profilok, vagy az ő első számú, mondjuk úgy personáljuk ezen a platformon, és egy csomószor te tudsz úgy jutni a színfalak mögé, és úgy tudsz egyébként branded contentet, nem branded contentként ábrázolni, hogy igazából ezekkel a karakter dolgozol együtt. A másik példa viszont, amikor tudatosan, akkor igazából egy karaktert castingolt egy kampányra, viszont nem a karakter jellege miatt castingolt ezt a szemét. 2011-ben forgattunk egy kampányt a Nike-nak, ami alapvetően arról szólt, hogy az volt a briefünk, hogy találunk egy olyan mentorált kapcsolatot, ami szerintünk autentikusan tudja bemutatni azt, hogy a futásban ez a sportolók közötti kapcsolat hogyan tud segíteni abban, hogy jobb teljesítmény nyújtsa. És erre a kampányra mi egy paralimpikont castingoltunk, egy német paralimpikont, aki egyébként előtte 2 héttel nyert Tokióban 2 érmet is, tehát számomra egy eszméletlen nagy élmény volt találkozni ezzel a sportolóval, Leon Schaeferről van szó egyébként. Viszont azt már a gondolkodás fázisában is kikötöttük, hogy nem szeretnénk, hogyha ő mozgássérült vagy parasportolóként lenne bemutatva ebbe a kampányba, tehát nem is említettük meg az interjú során, a vele elkészített interjú során egyébként a voice-over lett a kampányunknak az, hogy ő parasportoló, hanem őt mint mentor szerepben ábrázoltuk, és számunkra nagyon fontos volt, és ez egyébként az ügyféltől jött, hogy őt ne paralimpikonként vagy parasportolóként, és egyébként afroamerikai, tehát hogy ne az elsődleges vizuális jellegek alapján határozzuk meg, hanem mint amit ő reprezentál egy a Nike kampányában, és emiatt volt egyébként fontos, amikor hogyan tudsz karaktert úgy használni, hogy nem a tipikus vizuális karakter jellegére építesz egy sztorit.
Ezzel nagyon gyorsan át is ugrottunk a többdimenziós karakterek kérdéséhez, de egy pillanatra visszalépni, ez a fajta gondolkodásmód, ez a többdimenziós segíthet abban, hogy ne csináljunk szexista karaktereket, hogy az anyukákat ne zárjuk be a konyhába, meg ne ők oldják meg az összes családi influenzát, meg náthát?
Szerintem, vagy én úgy érzem, hogy rámegyünk ezekre a nagyon klasszikus karakterekre, amelyeket nem csak a reklám, de a filmek is használnak már, amióta igazából mozgóképes tartalom létezik, onnantól igazából te azt az üzenetet küldöd magadról, hogy te ugyanúgy a múltban élsz. Tehát, hogyha nem veszed észre azt, és nem kommunikálod a te saját kampányodban azt, hogy mondjuk nem tudom, Magyarországon azt hiszem a mindenházasság 50%-a válásra kezdődik, tehát egy csomó kvázi nem klasszikus értelemben vett apa, anya, vagy egyébként két pár által nevelt gyerek, a család, mint olyan, akkor te igazából kizárod 50%-át azonnal, akik egyébként a te terméket megvehetnék. És ez azt is mutatja, hogy te igazából nem is veszed figyelembe azt, hogy nem haladsz a korral. Azért szerintem egy jó casting egyébként azt is mutathatja, hogy te mennyire figyelsz arra, hogy mi egyébként az aktuális kulturális, vagy bármilyen más klíma, ami egyébként mi az, ami modern. És azt szerintem egy érdekes narratív elem azt illetően, hogy úgy beszéltünk arról, hogy 30 másodperc van átadni üzenetet, az is egy üzenet, hogyha te nem castingolsz modern karaktereket, idézőjelbe véve, vagy ha te castingolsz modern karaktereket, és ezáltal hogyan választasz célcsoportra önmagadnak.
Itt nagyon-nagyon sokszor felmerül kérdésként egy kreatív fejlesztés során, hogy lehet-e azonosulni a élethelyzettel, most szerencsére nem az élethelyzetet fogjuk boncolgatni, hanem sokkal inkább a karaktert, hogy azzal lehet-e azonosulni. Mit gondolsz az azonosulás kérdéséről? A reklámnézők akarnak azonosulni, vagy ezt én azt érzem, hogy ezt egy kicsit így túl nagy jelentőséget tulajdonít ennek a reklámszakma, meg a marketing szakma. Mindig kell, hogy egy reklámban azonosulható karakterek legyenek, vagy ezt igazából megvannak a helyzetek, amikor elengedjük?
Szerintem kintottál, vagy egy tök jó témát hoztál fel azt illetően, hogy az kérdés az, hogy mivel szeretnénk, hogyha az ember azonosulna a szituációval, vagy a karakterrel. És szerintem itt elsősorban én márkagazdaként szeretném, vagy jó lenne, hogyha úgy állnék ez, hogy igazából a szituációval azonosuljon, ne a karakterrel, senki nem szeretne sztereotípia lenni. Bár mi mindannyian két lábon járó sztereotípiák vagyunk, viszont ez nagyon nehéz elismerni. És ezért, hogyha egy olyan szituációt mutatsz, amivel az ember tudnak azonosulni, akkor szerintem teljesen mindegy, hogy ki maga a karakter, aki ebben a szituációban benne van. Sőt, hogyha egy olyan karaktert castingolsz egy nagyon tipikus szituációra, ami egyébként mondjuk a standarddel ellen megy, akkor te még inkább tudsz egyébként a karakterrel való azonosulás helyett a szituációval való azonosulás felé tolni a nézőt, ami szerintem egyébként ez a célja a legtöbb kommunikációnak.
A fejlesztés során, tehát a kreatív fejlesztés során praktikusan hogyan érdemes végig gondolni egy karaktert, vagy egy élethelyzetet? Tehát hogyan kell akár egy karaktert megalkotni?
Nem tudja, van ez standard, de szerintem attól függően, hogy a megbízó egyébként mi irányba menne, van esetleg olyan trend például, amire ők rá akarnak ülni, vagy van egy olyan tradíció, amit ők valamiért rendszeresen bizonyos típusú karaktert használnak, ugye az Old Spice használta az Isaiah Mustafát nagyon sokáig, és ő egy olyan ugye karakter volt, viszont a karakter reprezentált egy bizonyos típusú férfit. És ott sem az volt a lényeg, hogy egyébként egy nem tudom, korábbi NFL hátvédból lett social media celebrity-vé vált a kampányokat illetően, hanem az, hogy ő a modern férfi, aki amilyen szagot lehetne, hogyha te olyan akarnál lenni, mint ő. Úgyhogy ez szerintem nagyon brief függő, erre nem nagyon tudok generikus választ adni. Szerintem a megoldás az előző kérdésben adott válaszban van, hogy elsősorban fókuszálj arra, hogy mi a szituáció, és aztán a karakterek attól függően, hogy az ügyfélnek mi az igénye, illetve hogy mi az ügynössége, aspirációja, az alapján lehet összerakni ezeket a karaktereket, amit szeretnénk egyébként összességében a kampányjal mondani. És egyébként itt jön be a stratégiai, mint olyan. Hát hogyha tudod, hogy milyen mondani valód, nem csak az, hogy felfejes csillapító, tipikus szituáció, gyerekbőg, anyának, akkor viszont nyilván a karaktereid nagyon egydimenziósak lesznek. De hogyha tudod, hogy mi az elgoldabb üzenet, Nike arról szeretne beszélni, hogy a mentorálás mennyire fontos abban, hogy egy megfelelő teljesítmény elérje a futópályán, akkor már van egy olyan tered, amiben mozogni tudsz, és nyilván most hoztam egy Bayern-t a Nike ellen, viszont szerintem a Bayern-nek vagy bármilyen márkának lehet egy olyan stratégiája, ami egyébként be tudja folyásolni, vagy befolyásolni tudja a castingot is.
Szintén, amikor készültünk a beszélgetésre, akkor megemlítetted a Minden, Mindenhol, Mindenkor filmet, ugye az Everything, Everywhere, All at Once. Miért ajánlod ezt a reklámkészítőknek a figyelmébe?
Szerintem ez a film, mint most mondhatjuk, hogy tartalom, vagy contentként nézzünk erre, tökéletesen mutatja be azt, hogy mennyire lehet sok dimenziós, akár több száz dimenziós is egy karakter, anélkül, hogy elvesztenéd a fő mondani valódat. Azt szerintem, hogy érdemes egy ilyen kis színesként hozzátenni, hogy a The Daniels, az a rendezői duó, aki ezt a filmet rendezte, ők egyébként tök elismert reklámfilmesek az USA-ban, és ők egyébként rengeteg reklámos technikát használtak arra, hogy ezt a filmet meglassítsák. És az egyik egyébként ebből az volt, hogy egy igazából egy mondhatni átlagosra vagy tipikusnak mondható amerikai-ázsiai családnak a sztoriát olyan szinten kiszínezték, amit nem nagyon látott még Hollywood. Szeretnék több olyan karaktert látni a reklámkampányokban is, mint ennek a filmnek a karakterei.
Bodnár Bence, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm a lehetőséget még egyszer.
Hölgyek, urak, ennyi volt mára a Rebrief, köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő héten. További jó rádiózást, viszont hallásra.